Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Ez a teljes terjedelem. Magyarország első futball podcastja Bamstart Tiborral és Haraszti Ádámmal.
És ezúttal Szabó Szilárd barátunkat köszöntjük nagyon nagy szeretettel ismét köreinkben.
Hello, bello.
Már csak azért is mondhatnánk, hogy igazából a népkövetelésének elegettéve fogunk foglalkozni spanyol témákkal ma elsősorban. Egyébként is nagyjából ez szokott lenni egyébként, amikor téged hívunk, az körülbelül ez időtájt szokott történni, amikor beindul, bemelegedik a spanyol kupa szezon, nem?
Azt hiszem, hogy igen, minden évben télen vagyok veletek.
Ebben most már nagyon nagy örömünkre.
Hagyományt teremtettünk, viccet tényleg félretéve, rengetegen írtátok a különböző felületeken, akár a YouTube videó alá, akár a Facebookon, hogy szeretnétek, hogyha kicsit többet foglalkoznánk a spanyol focival. Szerintem ti is egy kicsit úgy van vele, hogy azért még itt a topligák közül az esik ki a legjobban a látókörön kívül, vagy nyilván az ember figyeli azért persze a Barcát meg a Real Madridot, amennyire tudja, de közben meg azért nyilván megvannak azok a mérkőzések, amelyekkel foglalkozunk a munkánkból is fakadóan, aztán ez egy picit talán jobban elkerüli.
Hát igen, erről többször beszéltünk már, hogy az ember, vagy legalábbis én úgy vagyok el, hogy arról beszél szívesen, amit lát. Tehát, hogy amit már az ember olvas arról, hogy mi történik a Barcelonánál, az Atletico Madridnál, vagy a Real Madridnál, nincs arra lehetőségem sajnos, hogy mindegyik csapatnak a meccseit lássam, és így csak úgy tudok véleményt formálni róla, hogy azt már valakin keresztül kaptam egy interpretációt, egy újságíron, vagy egy riporteren keresztül, és azt felmondani, mint egy leckét, azt kevésbé érzem értékesnek, mint hogy a saját véleményemet fogalmazzam meg valamivel kapcsolatban. Miután valóban a spanyol az, amiből talán a legkevesebb meccset látok a topligák közül, ezért nem szoktam nagyon erőltetni, hogy erről sokat beszéljünk, de most
igyekeztem készülni. Én meg ezért nem beszélek például olasz fociról, vagy a franciáról.
Viszont fogunk majd beszélni azért olasz fociról is több szempontból is, viszont kezdjük akkor a szokásos játékkérdésünkkel, ami viszont Spanyolországra vonatkozik, és Jan Oblak személyére, akinek eddig pályafutása során 32 alkalommal kellett odaállni a gólvonalra profi mérkőzésen büntetőt hárítani. Hány alkalommal sikerült ez neki? Hányszor fogott meg ő 11-es, fogalmazzunk így?
Ugye a tegnap az kiesik.
Igen. A tegnapi négyet nem kell számolni. Hát én mondanék egy hetes tippet.
Hogy annyit fogott meg?
Aha.
Ez most Szilárdot fogta meg.
Te kevesebbet akartál?
A körül, csak nem tudom, hogy most kevesebbet vagy többet.
Elég, hogy a hatot vagy nyolcat mondasz.
Na, messze vagytok a valóságtól, ha itt a nagyságrendeket tekintjük, de erre majd visszatérünk akkor a későbbiekben, és akkor kezdjünk viszont Olaszországban, már csak azért is, mert volt több igazi rangadó az olasz bajnokságban.
Meg akkor
volt...
át is adom a lehetőséget Szilárdnak.
Témakörben szerintem mindenféleképpen...
Kiemelt figyelemmel követem.
Fog azért szerintem Szilárd is, vagy van olyan témakör, ami a Szilárd is hozzá fog szólni, és akkor kezdjük is szerintem Zlatánnal, mert nyilván...
Azért mondjuk akkor az még is. Én is, bocs.
Ezt akartam mondani, ezért mondtam, hogy szerintem ez még azért te is hozzá fog szólni. Önmagában az, hogy az első mérkőzésen, amelyen kezdőként épp pályára gólt szerzett. Nyilván őt se láttuk annyit azért az Egyesült Államokban játszani, ezt biztosan elmondhatjuk, de ez az a féle Zlatán nyitás, amit egyébként elvárnánk tőle, függetlenül most attól, hogy ő éppen hány éves.
Két gólt is szerzett, ugye egyet elvett a videóbíró. Hát szerintem Zlatán még mindig nagyon jól mozog. Én láttam az első meccsen is, amikor beállt a második félidőben, meg most itt ezen a mérkőzésen is, és volt is egy kis vitám a kollégákkal azzal kapcsolatban, hogy ez a két év, amit mondhatjuk nyugodtan, hogy nem a legmagasabb szinten töltött, mert ugyan erős, meg erősödik egyre inkább az MLS, de szerintem azért még mindig nem mérhető teljesen össze, vagy nem vehető egy szintre az öt európai topligával. Az milyen nyomokat hagyott az ő játékán. ő szerintem egy jó ideje, nem mindig volt ez így vele kapcsolatban, egy jó ideje azért jó részt egyéni sportágnak tekinti a labdarúgást, és ennek is köszönhető az, hogy ő még mindig kirobbanó formában van. Tehát valószínűleg az ő edzés morája, meg az ő felkészültsége, az pontosan az ő személyiségét tükrözi, meg amit kifelé is akar magáról kommunikálni, meg mutatni. És szerintem ez bizonyítja. Tehát ő 38 évesen még bőven az a csatár, és pont ennek kapcsán volt itt a vita is, hogy nagyon sok európai komoly csapatba ő még beférne szerintem.
Abszolút egyetértek, és nagyon jól fogalmazta, hogy egyéni sportnak tekinti, ugyanis ő neki olyan fizikuma van, olyan adottságai vannak a focin kívüli kiegészítő sportok, amiket csinál, hogyha jól tudom, ilyen mindenféle keleti akármi, hogy olyan egyensúlyérzéke, olyan fizikuma van, tehát gyakorlatilag bármit meg tud csinálni, és most megnéztem az egész pályafutása statisztikáit, mielőtt eljöttem ide, és mondom, ő sehol nem vallott szégyen gyakorlatilag. Volt, ahol csak 28 meccs jutott neki, de ott is 17 gólt rúgott. Szerintem pont a milános 2011-12-es korszaka volt az. Gyakorlatilag mindenhol teljesíteni tud azért, mert ő csak magával foglalkozik. Most, hogyha ezt az MLS-ben kelt megcsinálni, akkor MLS-ben
így van,
csinálja
van. És van még egy nagyon fontos aspektus, szerintem, amit itt bele kell venni, az pedig az, amit olvastam, azt hiszem talán 442-ban volt még az angol nyelvűben akkor, amikor a Manchester Unitedhez igazolt, hogy mit hozhat Ibrahimovic, és akkor itt jön be az, hogy egyéni sportágnak tekinti, de hogy milyen hatással lehet a közösségre, amiben őt beintegrálod, hogy Cantonával hasonlították őt össze, amikor a Manchester Unitedhez érkezett, hogy ugye Cantona honosította meg azt az öltözőben, hogy kért magának két játékost az edzés után, akikkel a beadásokra való érkezést tudja gyakorolni. És ezt az akkori fiatalok, ugye, akikből aztán később bajnokok, ligája győztesek, és igencsak sikeres labdarúgók lettek, ezt látták, hogy hát most csináltuk végig az edzést, meg hát már túl vagyunk itt mindenen, akkor még mit kell itt terülködni. És ezt a mentalitást, ezt szép lassan meggyökeresztette ott a klubnál, és annak a fontosságát elhitette mindenkivel, hogy ezeken az apró részleteken mennyire lényeges dolgozni. Szerintem Ibrahimovic pont ebben tud vezér lenni a Milánnál is, hogy ott is nagyon sok, most már évek óta az olyan kiforratlan tehetség, akikben egyébként lehetne potenciál. Ugye évek óta így beszélünk Romagnoliról, Donnarummáról, Kessié ugyanez a középpályán, és még lehetne 2-3 nevet ide sorolni, akik valami miatt nem tudtak kiteljesedni. Romagnoliról azt gondolták, hogy majd Bonucci mellett ki fog tudni, ez nem tökéletesen jött össze ez a dolog, de lehet, hogy ezeknek a játékosoknak pont egy ilyen alakra, egy ilyen példaképre, vagy egy olyan játékosra van szükségük, akikre föl tudnak nézni, és ezáltal elképzelhető, hogy ők is szintet tudnak lépni, aminek nem biztos, hogy most ebben a szezonban, vagy akár a következőben lesz hatása, de hogy az egész pályafutásukra visszapillantva, szerintem úgy fogunk erről beszélni, hogy ez egy fontos momentum volt, azt én úgy gondolom, hogy talán lehet.
Én nekem még az jut eszembe, lehet, hogy nem szervesen kötődik ahhoz, amit most te mondtál, hogy a marketing értéke egy klubnak, a Milánnak azért amúgy is van, de hogy ahol mondjuk Ibrahimovic megjelenik, ott az a klub szerintem sokkal népszerűbb lesz az egész világon. Nézd meg, amikor megérkezett Los Angelesbe, és akkor ott az újságnak megvett egy oldalát, és bejelentkezett, meg aztán elbúcsúzott, hogy iszonyat mennyiségű ember kezdi el szeretni, és ez a rajongás, ez pedig önbizalmat adhat minden játékosnak a klubon belül. Tehát az egész klub egy kicsit jobban, csúnya kifejezéssel élve, szeretve van olyankor, amikor mondjuk egy Ibra érkezik.
Hát ez szerintem pont ugyanaz, mint amit arról beszéltünk az Arsenal kapcsán, hogy megérkezett Mikel Arteta, és megváltozott a klubnak az aurája. Tehát szerintem ez a legmegfelelőbb. Aha. Ő úgy fogalmazott egyébként, hogy megváltoztak az energiák a klub körül, hát ez végül is ugyanaz, csak hosszabban. Itt is szerintem valami ilyesmiről van szó, mert pontosan ez a hatás, ez azonnal bekövetkezett, amit mondasz, hogy elővételben azonnal, amit 12 000-rel több egy fogyott el a San Siroban.
Mint akkor persze, hogy a csere Balbek is jobban fog teljesíteni.
Hát de ez teljesen nyilvánvaló, mert mást vár a közönségtől, mást vár Ibra, aki ott van a pályán, de előtte azért csak nem fogok lebőgni, nem?
Szóval akkor a Milán is meg lett zlatánozva. Meg lett zlatánozva a Kályár is, amit nem tudom, hogy itt az utóbbi meccseknek az eredményei most tették akkor helyre azt, hogy hová is kell őket pontosan pozícionálnunk?
Szerintem a helyükön voltak ők eddig is. Tehát ugye beszéltünk itt arról még a felvezetőben, amikor felvezettük a szezont, hogy a Kályári nagyon jól igazolt. Van egy szerintem ezen a szinten egészen kiváló edzője, Rolando Marán, aki pontosan tudja, hogy mit szeretne játszatni ezzel a csapattal. Várható volt, hogy nekik lesznek a szezonban ilyen időszakaik, mint amilyenek voltak eddig, és ezt nézhetném még ki ennél is jobban, hogyha mondjuk a Láció elleni meccset nem veszítik el a hosszabbításban, meg nem csúszik be egy-két balszerencsés eredmény, de a helyükön vannak, tehát hogy most kerültek a helyükre, de szerintem lesznek még jó, és kimondott a rossz periódusai is ennek a Cagliarinak. Nainggolan, hogyha már itt meg lesz latánozva a Milán, akkor a Cagliari meg lett nainggolánozva, tehát hogy ott is pontosan ugyanazt a kicsit kiszámíthatatlan, de egyébként, hogyha éppen jó formában van, akkor egészen magas színvonalat tudja hozni.
Közben Szilárd megnézte szerintem, hogy Valverde állásban van-e még, és még állásban van.
No info, no news.
Próbáljuk rajta tartani a szemünket, mert érezzük a zavart az erőben itt Barcelona környékén.
A beszélgetésünk pillanatában csak, hogy mindenki tisztában legyen vele, a Barcelona vezetősége ül egy szobában, és arról beszélnek, hogy...
És podcastot készítenek. Igen, sajnos nem a miénkben, nem is ott az egyel odébb lévőben.
Miután azért... a Bartomeu egy órán keresztül beszélt négy szem közt a Valverdével, úgyhogy izgi.
De erről is fogunk még beszélni természetesen a későbbiekben, de maradjunk még egy picit tényleg Olaszországban, már csak azért is, mert igencsak izgalmasnak ígérkező mérkőzéseket rendeztek, izgalmas eredmények is születtek. Kezdjünk a Lációval? Vagy kezdjünk a Nápolival?
Hát Lációról érdemes szerintem itt beszélni, a Nápoliról akár majd a Barca kapcsán is érdemes lesz. Hát a Láció szenzációs, ugye mindig az volt a megfogam, vagy az állandó jelző az utóbbi években a Lációra, hogy egy ilyen igazi troll csapat, tehát hogy a nagyokat azokat úgy megfingatgatja akkor, amikor szükséges, de simán utána kikap a Frosinonétól, vagy valami ilyen semmire kellő kis csapattól. Ez a Láció, ez mentálisan sokkal erősebb. Többek között azoknak a győzelmeknek köszönhetően, amit a Cagliari kapcsán is már szóba került. Ebben a szezonban 5 olyan meccse volt a Lációnak, amiben a 90. perc után rúgott gólt, és ebből az 5-ből 4-et azzal nyert meg. Ez valami egészen brutális mutató. Tehát olyan egyrészt fizikai felkészültségről, másrészt lelki erőről tanúskodik, ami nem volt a sajátja szerintem ennek a Lációnak nagyon hosszú éveken keresztül. Én nem gondolom azt sokakkal ellentétben, hogy ők kihívói lesznek a Juventusnak meg az Internek, tehát nem hiszem, hogy ők bajnokok lesznek. De hogy most jelen pillanatban a harmadik legjobb olasz csapat, az nem lehet kétséges. És hát Simone Inzaghit már annyit dicsértük itt, hogy már méltatlan lenne, hogyha most megint ezzel hozakodnék el, de nem nagyon tudok mással. Tehát, hogy ez a keret annyira nem jó alapesetben, hogy ennyire jól kellene. Tehát egy 7 győzelmet kéne hozni a zsinórban, meg kétszer megverni a Juventust egymás után, meg tényleg ilyen eredményeket hozni. De ezek a srácok, ezek tényleg elhiszik most, hogy nagyon jók. És vannak olyan csapatok, mint amilyen például, de ez egyébként Spanyolországra, meg a többi ligára is nagyon jól igaz, amelyek attól jók, hogy jó, vezeti őket egy jó edző, erre tökéletes példa az Atalanta, de egyébként egy eléggé gyengécskének tűnő keretük van. A Lációnak vannak nagyon jó és potens játékosai, tehát Milinkovic-Savic kisebb csoda, hogy még mindig ott van, leginkább magának köszönheti, hogy voltak olyan mélypontjai itt az elmúlt években, amelyek miatt más klub az végül is nem igazolta le őt. Tehát ez a csapat, ez valószínűleg nem fog tudni így együtt maradni, és ez szerintem segíthet nekik abban, hogy ez az év, meg ez a szezon lehet a nagy dobás. Úgyhogy jól néz ki ez a csapat szerintem.
A 3 meccs közül melyiket vártad egyébként a legnagyobb érdeklődéssel? Ugye még volt egy Inter-Atalanta.
Hát nehéz, az Inter-Atalantát vártam talán jobban, mert az Atalantának ugye láttam az előző 2 meccsét, nem volt még olyan olasz csapat a történelemben, és ezt azért úgy kicsit csócsáljátok meg ti is, hogy amelyik egymás után 2-0-ra tud nyerni. És az Atalanta ezt ugye megcsinált, az egyik a Milán volt, amelyiket 5-0-ra verte. Hát ez egy kegyetlenül jó csapat. És ezt az Inter is megtapasztalhatta, ugye Handanovic 11-est védett a végén, ezzel tudott pontot menteni az Inter végül. Hát én szerintem a Valenciát...
Én Valencia pont ezen gondolkozom.
Én a Valenciát pont nem láttam túl sokszor, de most láttam a Real Madrid elleni elődöntőjét a Superkupában. Nem nagy különbséggel az Atalanta meccsek között. Hát az Atalanta sokkal jobb csapatnak tűnik jelen pillanatban. úgy is, hogy egyébként a Valencia kerete szerintem erősebb.
Na jó, csak ott meg idióták igazgatják a klubot.
Úgyhogy ha most kéne tennem abban a párharcban valakire, akkor biztos azt mondanám, hogy itt Gasperiniék legjobb nyolc között. Megint csak ízlelgessétek ezt a...
Azt majd azért ízlelgessük akkor, hogyha...
Ja, nem, csak hát, hogy egyáltalán a lehetőségét, hogy ezt kigondoltam. Azt vártam jobban egy kicsit, ettől függetlenül egyébként nem játszott rosszul az Inter, meg az Interben is nagyon sok potenciál van. A másik meccsről meg röviden, mert itt nem akarom elvenni az egyéb témák erről nagyon az időt, ez a Róma-Juventus meccs, ez meg részben azt hozta, amit szerintem várni lehetett. Annak ellenére megvolt a Rómának az esélye a pontszerzésre a végén, szerintem, hogy a Juventus sokkal jobban játszott az egész meccsen. Mindig az jut eszembe, amikor nézem ezt az idei Juventust, hogy ott van az a Dybala, aki éppen hogy ott maradt, és jelen pillanatban ő ebben a csapatban szerintem most a szezonnak ebben az időszakában fontosabb szereplő, mint Cristiano Ronaldo.
Mm-hmm. És így lesz ez majd az utolsó részében is?
Nem, sőt, nagyon valószínű, hogy nem. És mondom ezt annak ellenére, hogy ugye Ronaldo egy 6-os góllövési sorozatot produkált, meg azért látszik, hogy ebből megint lesz valami varázslat tavaszra. De azért hangsúlyoztam azt, hogy ebben a pillanatában a szezonnak szerintem ő az összjáték meg minden egyéb szempontjából fontosabb alkotó eleme a csapatnak. Az az önbizalom, ahogy játszik, meg az a harmónia, ami egyébként megvan Ronaldo és közte, az nagyon jól mutat. Azzal együtt egyébként, hogy nyilván ennek a meccsnek az egyik legnagyobb híre az, hogy sajnálatos módon, hogy Demiral és Zaniolo megsérült. Demiral egészen zseniális. Tehát, hogy az, hogy megvették ezt az ügyes kis holland fiút egészen apró pénzért, 72 millióért De Ligtet, és hogy őt kiszorította, és gyakorlatilag az felvetődött, hogy akkor visszaküldik az Ajaxban még egy kicsit érni, azért, mert itt van egy 20 éves török gyerek, aki kiszorította őt, azt szerintem megint a futball egyik csodája. Gyakorlatilag.
Tehát. Bocs, a török gyerekről jut eszembe, teljesen off-topic, a Hakan Şükür, tudjátok, mit csinál?
Na.
Washingtonban Uber-sofőr.
Uber-sofőr. Nem, azt tudom, hogy
és könyveket árul ezen kívül.
Tényleg?
Aha.
Hát
kiment Amerikába, és az Erdogan teljesen tönkretette anyagilag őt is, családját is, mindenkit.
Ez nagyon komoly.
Hát Enes Kanter ugye naponta posztol ezzel kapcsolatban ugye érdekes dolgokat egyébként, hogy ugye a másik nagy kiátkozottja a török hatalomnak jelen pillanatban a Boston Celtics centere. De tényleg messze megyünk itt a témáinktól.
Elnézést.
Ja, ne hülyeskedjen, de vagyis egyáltalán, sőt, fogunk még ilyeneket ejteni mindenképpen. Gondolom, mondtad volna már, hogyha Valverdét kirúgták volna azóta.
Holnap két edzés lesz a Barszának. Egy délelőtt, egy délután.
És mind a kettő Valverdével? Vagy úgy, mint a Diós Zsörnél, hogy egyik Kiprichel, másik Détárival?
Mindjárt vagyunk Spanyolország felé, de muszáj még tennünk egy kitérőt Angliába, már csak azért is, mert ugye a Liverpool megint nyert, és hogy 21 meccs, 61 pont.
Igen, ez ugye abszolút csúcs megint.
Ez mi?
Igen, ez, és még egy dolgot behozok, amit szerintem nagyon kevesen mondtak meg, hangsúlyoztak eddig, hogy az arra vagyok kíváncsi, hogy tudtak-e olyan csapatot mondani, amelyik Bajnokok Ligája győzelem után kezdett így bajnoki szezont. Tehát ez mindenhol, most a Real Madrid szerintem erre az egyik legeklatánsabb példa, mindenhol azért tapasztalsz egy kis visszaesést, és teljesen magától értetődő módon megnyerted a klubfutball legnagyobb trófeáját, te vagy a király, játékosként azt is kell, hogy érezd, mert hova van még följebb, és akkor hozol egy olyan szezonkezdetet, ahol 61 pontot szerzel 21 meccsen, tehát ez az értelmezhetetlen kategória számomra.
És ebben tényleg az a nagyon kemény, azt akartam erre mondani, hogy egy picit valahol nekem a Liverpoolnak még mindig van egy ilyen work in progress érzése, vagy inkább az a kellemetlen helyzet, hogy ez a csapat valószínűleg tud még jobb lenni, hogyha esetleg még, ugye most jött egy Minamino is, akiből fene tudja, mi lesz majd, de hogy vannak olyan játékos ennek a csapatnak, tehát most minden, anélkül, hogy bántani akarnám Jordan Henderson-t, akit egyébként én roppant mód kedvelek, de ugye nem Toni Kroos. És hogy még egy-két ilyen dolgot tudna mondani az ember a Liverpool-al kapcsolatban, tehát hogy van még akár lehetőség arra, hogy ez a csapat még jobb is legyen.
Hát Henderson most pont szerintem Kroos-i szinten teljesít. Ő is hihetetlen, hogy milyen hasznos tagja tud lenni ennek a csapatnak. Mind vezérként, tehát a vezérszerepet, amit magára vállal, és most például a Spurs elleni 1-0 alkalmával is gyakorlatilag az volt a kulcsmozzanat, amikor Henderson belement abba a helyzetbe, ott a 16-oson belül nem féltve magát, ugye ő fejelte el azt a labdát, abszolút csines helyzetben, amiből aztán a gól lett később. Félelmetes, és nyilván elsősorban Klopp érdeme, de ez az egész klubfelépítést borzasztóan dicséri, hogy ilyen szinten fönn tudja tartani a magabiztosságot, az önbizalmat, a motivációt, a mindent, ami ahhoz szükséges. Tehát ez anélkül, tehát az attól, hogy jó vagy, attól még nem feltétlenül nyersz 20-at, 21-ből.
Milyen játékosok jönnek, tehát ilyen 17-18 éves játékosok, akik kijönnek onnan, most pár hete volt az a kupa meccs, amit 1-0-ra
úgy az Everton ellen, igen.
Úristen, azt a gólt! Tehát egy tök ismeretlen csávó fogta magát, és olyan mi a bal összekötőből, olyan 20-22 méter, hogy csavarta a pipába.
Pont ezt akartam mondani, hogy valahogy itt most, aki Liverpool jön, abból csak jobb játékos lesz gyakorlatilag. Aha. Tehát, hogy rengeteg ilyen példát tudnánk mondani, és tényleg, mit tudom, Andy Robertson, Alexander Arnold, bárkit, akit egyébként beépítettek az utóbbi években ebbe a csapatba, az csak jobb lett folyamatosan. És hogy ez is valahol Klopp munkáját kell, hogy dicsérje.
Hát igen, ugye Pepin Linders mondta a segítője egy hosszabb interjúban, hogy a Liverpoolra az jellemző az elmúlt 3 évben, hogy ő nem középszerűeket mondod, de én úgy fogalmam, vagy úgy interpretáltam ezt, hogy a középszerű játékosokból klasszisok, a klasszisokból pedig világklasszisok lettek, és ez tökéletesen igaz. Tehát azok, akik egyébként nagyon jó játékosok voltak, vagy úgy nevezzük őket klasszisoknak, mert mondjuk Szalát én nem feltétlenül neveztem volna klasszisnak korábban, de világklasszis szinten van.
Hát, amikor Rómából eljött, akkor nem volt már
klasszis. Hát ő olyan nagyon, nagyon jó játékos és a klasszis között, szerintem. De jó lehet, tehát ezt elfogadom. De Mané-ról például nem mondtam volna azt, hogy klasszis. Uh-huh. Azt mondtam volna, hogy nagyon jó játékos, és most már a nagyonnál sokkal erősebb jelzőt használnék, vagy akár a világklasszist is nyugodtan odabígyezteném.
Azért Firminónál?
Hát Firmino is, tehát hogy ő is szenzációs.
A Liverpoolban az, de nem tudom, szerintem ő pedig nem világklasszis.
Hát szerintem abban, amit játszik, abban az.
Abban, amit játszik a Liverpoolban, abban jó.
Igen. Hát de a jó az nagyon kevés. Okay,
abban világklasszis. De a Liverpool, azt akarom mondani csak, hogy ha máshova elmenne, lehet, hogy nem tudná ugyanezt letenni az asztalon.
Igen, ez mindig egy érdekes kérdés, hogy valószínű ezekkel a játékosokkal ez a Liverpool, ez nem vett első vonalas sztárt. Vett Alissont talán, én azt mondom, hát Van Dijk se volt első vonalas sztár.
Én Salah-t azért ebből a kategóriába teszem.
Jó, igen, ő határeset, de a többiek azok mind csak nagyon jó futbolisták.
De erre mondom azt, hogy igen, hogy aki oda jött, abból még jobb lett, és ez tökéletesen egyberímel azon, amit mondta Linders-szel kapcsolatban, hogy ez a helyzetenél a Liverpoolnál jelen pillanatban, ez egy baromi jó közeg minden szempontból.
Igen, tehát az Wijnaldum se volt ennyire jó a Newcastle-ben. Szóval Ez meg Fabinho is tudtuk, hogy okos, meg nagyon jó játékos, de ő sem játszott ezen a szinten a Monakóban. Úgyhogy igen, valami ott nagyon-nagyon működik meg. Tehát én nekem továbbra is egyetlen egy kérdésem van ezzel kapcsolatban, hogy ugye Klopp 24-ig hosszabbított, hogy ha itt meg lesz a bajnoki cím is, amire még föl lehetett építeni ezt a szezont, hogy az még hiányzik 90 óta, akkor mi lesz? Tehát akkor nem lesz az, hogy... Most mi hova vagy? Még
egy PL győzelem után nem volt, akkor szerintem egy PL győzelem után se lesz.
De akkor már minden megvan tényleg.
Jó, de láttunk már olyan csapatot.
Akkor mi még kell egy FA kupa? Jövőre az FA kupa?
4-5 évig uralta a világ fociát.
Még az is összejött, igen. Tehát jó, csak ez még mindig egy hiányzó trófea, amit lehet úgy kommunikálni befelé, hogy na srácok, hát most azért mégiscsak történelmet írunk, az első Premier League de győzelmünket fogjuk megszerezni.
Tehát most közhelyet fogok mondani, kilép fölmegy a pályára a csapat, és elkezd játszani a Southampton ellen, vagy bárki ellen, akkor nem az fog eszükbe jutni, nem azon gondolkoznak, és nem azért játszanak jól, mert ők még nem nyertek PL-t soha. Vagy úgy értem, hogy 20 éve nem nyertek. Tehát nem azért fognak jól játszani, és ezért nem fog ez eltűnni. A motiváció az nem fog csökkenni azért. Vagy lehet, hogy csökken ennyit, de attól még nem fognak rosszabbul játszani jövőre. Nem tudom, szerintem nekem olyan érzésem, hogy a Kloppal nem is lehetne.
Hát, azért ott van az a Dortmundi utolsó szezon. Kloppal lehet. Tehát lehetett ott úgy játszani, hogy a csapat kieső helyen állt. Valószínűleg abban nagyon sokat tanult Klopp abból az időszakból, és azóta még az akkorinál is sokkal jobb edző. Én azt nem, abban nem értek egyet veled, hogy ha megnyered ezt is, akkor nincs ott a gondolataid között folyamatosan, hogy én vagyok a király, és nekem már, hogy ha most ezt elveszítjük a szemecset, akkor kit érdekel?
pont azért ennyire szimpatikus a csapat, és pont ezért ennyire jó, mert
most,
mert,
de azért mondom,
hogy most nem látod azt, hogy hát, a BL győzelem után bárki is elszállt volna, vagy úgy szállt volna. Nem.
Igen, hát meglátjuk. Azért mondom, ez egy érdekes. Jövőre érdekes,
azért ígyatok meg még egyszer.
Jövőre, hogyha jönnek a spanyol kupák, akkor megbeszéljük a Liverpoolt. Hogy...
Jó.
Na jó, akkor tényleg indulunk el a spanyolok
nem,
irányába.
Nem, még az Aguero-t azért érdemes tenne, nem? Hát, ha hogy már nem. Anglia, mert azért elég fontos rekordot döngetett most.
Hát igen, ugye 177 góllal ő most már a legeredményesebb.
Thierry Henry-t megelőzve.
Igen.
170... Ezt is lehet csócsálni.
175-tel volt Thierry Henry eddig a listavezető ezen. Neki van a legtöbb mesterhármasa a Premier League-ben. És hát most már csak hárman vannak előtte az angol játékosok közül is. Megvan, hogy...
Szerintem 2011 óta, vagy mióta van a City-ben?
11,
azóta underestimated valahol szerintem, vagy még, kora, még előbb az lett. Mióta ugye a Maradónának a veje lett, még annó, és akkor kikiáltották, hogy igen, az, ő az új Maradón, 17-18 éves kora
igen, igen.
óta gyakorlatilag ő az új Maradónak.
Igen, és abba belegondoltatok, hogy akkor 2011-ben fizetett érte a City 40 millió fontot.
Ebben még nem gondoltam.
Az nagyon sok az volt. Az nagyon sok pénz volt. De hát ugye a mai szemmel nézve az, az milyen apró pénz, nem?
Igen.
Egy ilyen csatárért. Tehát egy most egy akkori Aguero az mennyi? Egy 200 millió? Millió? Aha. A körül lenne biztos. De hát tökéletesen egyetértek veled abban, hogy ő egy nagyon alulbecsült játékos ahhoz képest, amit tud hozni. Ami szerintem vele kapcsolatban a legkülönlegesebb, hogy akár mit olvasol róla, akár hol hallod róla nyilatkozni az embereket, akár Guardiolát is korábban, hogy ő azért nem az a típus, aki nagyon szeret edzeni, meg nagyon szereti oda tenni magát, és ennek ellenére ezen a szinten van. Annál a Guardiolán, aki mindenkitől kőkemény munkát vár el, meg azt, hogy akkor beállsz a sorba, és azt csinálod, amit mondod.
Az is maga csoda, hogy 9 éve ott van.
és hogy így teljesít, meg ilyen szinten. És egyébként ez, hogyha már itt Klopp kapcsán beszéltünk arról, hogy mennyit tanult meg fejlődött a korábbi időszakaiból, szerintem Guardiolánál ez például egy hatalmas előrelépés, hogy míg korábban...
Nem utáltak ki a csapatból.
Hát nem csak, hogy nem utáltak ki a csapatból, hanem megtalálta a helyét, ugye pont ebben a 2017-18-as szezonról kijött sorozatban hangzik el többször, hogy ő több mindenre tekintettel kell, hogy legyen arra, hogy Aguero fia az Argentinában él, és csak egy hetet tud nála tölteni, és akkor azon a héten akkor előfordul, hogy nem játszik, vagy nem úgy játszik a csapatban. Tehát, hogy ezeket Guardiola félretette, mert alapvetően egy munkamániás, vagy munkaalkoholista emberről van szó, de azt mondta, hogy sokkal fontosabb az, hogy ő lelkileg rendben legyen, mert még így is hatalmas hasznára tud lenni a csapatnak. Ez nem biztos, hogy a 2009-es vagy a 2010-es Guardiola így elfogadta volna, nem?
Biztos, hogy nem. Abszolút egyetértek.
És ez meg így működik most. Iszonyat, és hát itt van a 177 gól, az önmagáért beszél.
Na, de most már akkor aztán tényleg jöjjenek a spanyol csapatok. Mindenképpen kezdjünk Madridban szerintem, már csak Szilárd szerintem azért a legjobban egyértelmű, hogy melyik csapatot figyeli a spanyol bajnokságból is.
Most itt a Barcelonát nézi folyamatosan.
Most akkor gondoljátok bele, hogy a Reált még ennél is jobban figyeli. Szóval, ez az egész, beszéltünk kicsit, itt voltak reformok azért a kupa átalakítása tekintetében is, meg hát nyilván a szuperkupa is ilyen szempontból kiemelendő. Azt látjuk, hogy a spanyol szövetséggel kapcsolatban, hogyha már azt mondtad itt a Valenciára, hogy idióták irányítják, azért hasonló dolgokat szoktunk emlegetni a szövetséggel kapcsolatban, és azt gondolom, hogy a kupa átalakítás az mindenképpen egy nem úgy jó ötlet volt, hanem már muszáj volt egyszerűen tényleg európai normák szerint rendezni ott a dolgokat, vagy legalábbis egy részét mindenképpen. Tehát a szuperkupa meg, hogy mondjam, tehát az a, nem is hogy a rókabőr lehúzása, hanem a nem tudom, a emberek lehúzása, a szaudiak lehúzása, a játékosok lehúzása, klubok lehúzása, mi ez?
Hát a Rubiales úgy gondolta, hogy iszonyatosan sok millió eurót képes kaszálni a spanyol szövetség azáltal, hogy most Szaúd-Arábiában megcsinálják ezt a szuperkupa, nem is tudom, tornát.
Szuperkupa torna.
Anomália az elnevezés önmagában.
Szuperkupa elődöntő. Por favor, hát
igen,
ki az?
Igen. Ilyet nem hallottunk még szuperkupa elődöntő.
Egyébként nagyon szépen megszervezték, megrendezték, lebonyították, tök jó meccsek lehettek, sajnos nekem nincs olyan csatornám otthon, amit tudtam volna nézni, de a döntőnek azért a nagy részét azt sikerült. nem otthon, és szerintem félelmetes jó játékot láthatott volna a teltházas közönség, ha lett volna teltházas stadion Szaúd-Arábia, az nem volt, az egy kicsit hiányzott.
Hát igen.
Nincs miről beszélni, tehát szerintem a spanyol focinak sincs szüksége erre a még pár millió, vagy nem tudom én mennyi euróra.
Jó, az mindig
a csapatoknak sem volt szüksége feltétlenül arra, hogy menjenek el a világ végére most. Aztán utazzanak haza. És
megnézhetik hát közelről az, hogy... a Dakart.
Az, hogy nincs szüksége.
A Dakart.
hogy van-e szüksége a spanyol focinak erre, az nyilván egy érdekes kérdés, mert ez azért sokkal tovább mutat annál, mint hogy elvittek egy tornát Dzsiddába. Szerintem itt az új piacok szerzése az, ami érdekes a spanyolok számára.
Hát ugye ott is ment az őrület azzal kapcsolatban, hogy hú de jó lenne most már Amerikában meccset rendezni, meg hasonló dolgok.
Igen, és én azt gondolom, hogy ez ennek, tehát ez ennek az új piacszerző politikának egy ilyen kísérleti lépése lehet az, hogy viszonylag kockázatmentesen elviszed egy közel-keleti helyszínre, és ebből tovább lépve akár jöhet egy Amerika, Kína, vagy bármilyen olyan piac, ami aztán után, tehát az ott már nem apró pénz. Ott már nem arról beszélünk, hogy...
Az ázsiai piac felfedezése és Kína sem apró pénz volt, by the way, mert hogy ugye talán a legtöbb pénz most ott van.
Igen, csak azt mondom, hogy tehát azzal, hogy kimozgatsz egy szuperkupa tornát...
egy szuperkupa ligát, vagy mi ez? Vagy...
Szóval kimozgatsz a szokásos környezetéből, ott azzal kísérletezel, és én szerintem itt erről van szó, hogy lehet-e egy ilyet elmozgatni, meg a csapatok mondjuk hajlandóak-e arra, hogy elutazzanak, és mennyiért, tehát annak a kipuhatolása, hogy akkor hogyan lehet egy ilyet felépíteni, ezt nem?
Én szerintem ez a csapatok, játékosok kizsigerlése
abszolút.
A 100%-ig.
A csapatoké, de nem a kluboké, mert a klubok ebben nyilván beleegyeztek.
Meccset ne játszanak Szaúd-Arábiában szerintem, bár igaz, hogy ezzel most
ennek
azt is
van
mondom, hogy
azért most már...
NBA meccseket vagy NFL meccseket ne játszanak.
Pontosan erről van szó.
Tehát, hogy ugyanaz kvázi, de...
És az még, tehát egy szuperkupa, az még ilyen szempontból istenes, mert nem bajnokiról van szó, meg nem...
Én nem vagyok ennek olyan nagyon nagy ellenzője ennek a folyamatnak, főleg azért nem, mert a szuperkupáról van szó, mert ez...
Csak megint elfelejtődik, hogy a focisták is emberek. Tehát, hogy elfelejtődik az, hogy...
Azt
hogy...
már rég elfelejtettük, szerintem.
Igen.
Tehát, hogy ez...
Igen, meg olyan szempontból, hogy nem lett több a meccs, hogy a szuperkupa döntő az eddig is két meccses volt ugye a spanyoloknál. Ez körülbelül a nagyon kevés nemzet egyik, ahol még ugye ez a helyzet ezzel kapcsolatban. De egyébként az megint, hogy azért megint csak több ezer kilométert kell utazniuk, tök mindegy, hogy milyen körülmények között máshová kiszakadnak abból a klímából, ahol voltak, stb. Szóval is. Hát Koppnak volt ugye ezzel kapcsolatban nyilatkozata itt a világkupa, vagy mi a klubvilágbajnokság kapcsán meg, hogy akkor 24 órán belül játszott két meccset a csapata a világ két különböző pontján. Tehát tényleg a maximális kizsigerelés az zajlik már régóta a játékosoknak ilyen szempontból.
Igen, ugyanakkor meg mindig az jut eszembe, amit ezzel kapcsolatban Fehér Csabi szokott mondani, hogy kizsigerelik a focistákat, viszont ő focistaként sokkal jobban szerette azt a ritmust, amikor játszani kellett és nem edzeni. Tehát amikor azt mondta, hogy játszottunk, utaztunk, mondjuk Hollandián belül azért olyan nagy távolságokat hát nem tett meg.
Nem 3-4 ezer kilométert kellett
utazni. Nyilván itt, igen, itt ez a mi kulcskérdés, mert hogy az úgy minden focistának egy elfogadható menetrend, hogy játszol egyet, regeneráló edzés 24 órán belül, átmozgatsz egyet a következő meccs előtt, megint játszol. Mert az sokkal közelebb van ahhoz, amit szeretnek, mint az, hogy akkor hajtsuk meg taktikázzunk, meg csináljuk ezt, meg azt az edzéseken. Hát, hogy van egy ilyen aspektusa is, tökéletesen egyetértve azzal, hogy itt a rengeteg utazással, meg ezzel a meccsszámmal azért már régen átléptük azt a határt, ami még egészséges, hogy még ami elfogadható lenne egy játékos számára. Ettől függetlenül szerintem már nagyon régen nem embernek, hanem eszköznek tekintik a focistákat. Nem mi, hanem ezeknek a versenyrendszereknek a szervezői.
Hát meg most eszembe jutott még egy dolog erről, akár az Európa Ligában, tehát az európai kupaporondon, amikor egy Vlagyivosztok egy Sheffield-el játszhat adott esetben, vagy eleve, hogy egy, tudom én, Kazaksztán az miért szerepelhet európai labdarúgó kupákban. Tehát nekem már ez is sok. Tehát, hogy tudom, hogy miért nyilván, tehát ne legyünk...
Hát amiért Ausztrália az ázsiaiban.
Igen.
Jó. Mondom még extrémebb példák.
Jó, nem teljesen ugyanez a dolog, de értem, hogy mire gondolsz, igen. Madrid az rohadt jó. Az alapfelvetés, kezdjük a Madridnál. Nagyon tetszik a Madrid. Iszonyatosan jó. Tehát a Ronaldo utáni pofon, amikor elment, és akkor döglődött egy pár hónapig, de kialakult egy teljesen, már-mára kialakult egy teljesen más karakterű Madrid, mint a Cristiano Ronaldo-val volt. És iszonyatosan tetszik, ahogy kezelik ezt a játékosok is, ahogy a Zidane kezeli, az, hogy ahogy az Isco küzdött azért nyáron, hogy ott maradhasson, de ilyen hülyeséget, hát kimondani is szörnyű, és hogy játszik, és mindenki motivált az utolsó cserejátékosig. Baromi jól játszik a Madrid. Szerintem megint ott lehet. Hát, ha csak a City meg nem állítja a 8 közé jutásért most.
Hát, most már én sem vagyok olyan biztos abban, ugye akkor, amikor erről elkezdtünk beszélni, akkor azt mondtam, hogy a City esélyesebbnek tűnik, akkor még, amikor a sorsolás pillanata volt.
Két hónappal ezelőtt én sem mondtam volna ilyen szépeket a Madrid.
De ez Zidane? Érdeme? Elsősorban?
Hát kié? Igen. Igen. Biztos, hogy az övé. Hát ki másé?
Perezé.
Mert oda vitt ez idán.
Jó, ja, keretet. Csak akkor Perezé. Igen. Ki másé?
De valószínűleg az övé. Csak itt mindenkiben nagyon komoly kételyek meg kétségek fogalmazódtak meg akkor, amikor el kellett kezdeni ezt az újfajta munkát, amikor nem azt a pluszt kellett hozzátennie, ami a Bajnokok Ligája megnyeréséhez kellett, hanem előről elkezdeni építkezni. És ő megugrotta ezek szerint ezt a lécet. Tehát, vagy ez még mindig ilyen folyamatban lévő ügy, vagy már ezt kijelenthetjük, hogy megugrotta?
Én szerintem megugrotta, de az igazi, az mondjuk 2 év múlva lesz ez a Madrid. Már most megugrotta, de amikor ezek a Vinicius juniorok, meg a Rodrigók, amikor ők majd 20-21 évesek lesznek, és már azzal a nemzetközi rutinnal,
amely most kerüljük.
Győzelemmel. Na akkor milyen csapat lesz ez, hogyha sikerül nagyjából együtt tartani? Igaz, akkor nem lesz már Modric, de tényleg ott vannak mögöttük, mindenki mögött ott van egy másik. Nekem nagyon tetszik az, hogy egy kvázi vezér nélküli olyan csapat lett, tehát teljesen átalakult, hogyha megnézzük.
Csapat lett? Hát azért a vezér nélküli nagyon vitatkoznék, tehát hogy Sergio Ramos továbbra is vezér, Kroos nekem vezér,
na jó,
Modric
hát
vezér.
Hány vezére lehet egy csapatnak?
3
csapat, mert nem, én még tudnám folytatni, a Benzema ugyanolyan vezér. Minden egyes csapat részben van 2 vezér. Akkor az
van 7 vezér. Ámos elő, Dont, Konta, Suba, Töhöten.
A pályán levő 11 emberből körülbelül 6-7 vezér van. Az már csapat, nem?
Hát igen, még egy honfoglalásra is jók lehetne.
De hülye vagy.
Jó, de hát
pont ezt akartam kérdezni egyébként, hogy már azért, hogyha valakit nem is feltétlenül vezérnek, de húzó embernek szántak, nyilván nyáron az egyértelműen Eden Hazard, és egyelőre hát attól Odin vagyunk.
Nem, de jó, belőle. De csak azért mondtam ezt, hogy nem vezér nélküli, mert ezek a rutinosabb játékosok, ezeknek a szerepe szerintem nagyon szükséges ahhoz, hogy meglegyen az az önbizalom szint, amit most ezen a szuperkupán is látható volt. Az, hogy Fede Valverde bemerjen bőrözni egy Atletico játékost, ahhoz nyilván az kell, hogy ott legyen mellette Sergio Ramos, vagy ott legyen...
Fede Valverde zseni.
Abszolút, született, csak azt mondom,
zseni,
hogy...
Nem kell hozzá Ramos.
Na, hát,
Cojones kell.
Cojones kell.
De nem tudom, én szerintem ők attól ilyen jók, mert... De mondom, lehet, hogy tévedek ebben, mert érzik annak a biztonságát, hogy ott van egy elképesztően labdabiztos Kroos, meg Modric velük egy csapatban, és ugye, mint ahogy korábban a Barcelonáról mondták ezt, hogy attól, és egyébként lehet, hogy pont a Liverpoolra is ez igaz, hogy attól ennyire jó ez a csapat, mert hogy azt érzi az ember, hogy ha nála van a labda, akkor akárhova passzolja, akkor azt egyrészt nem fogják elveszíteni, hogyha csímbe adja, akkor is meg fogjuk tartani, hogyha...
De Varane vagy Carvajal esetében nem tök ugyanez a helyzet? Tehát nem érzem azt, hogy ki lehetne emelni nagyon egy-két játékos, vagy egy-két, nem, egy-két nem, játékost kiemelünk, akkor ki tudunk 8-9-et,
lehet,
vagy
igen,
többet.
Igen. Az meg úgy már tényleg túl sok, hogyha hogyha mindenkit kiemelünk, mert akkor nem emeltünk ki senkit.
De Valverdét emeljük már ki egy kicsit, mert nem pozitív, vagy...
Ernesto?
Fede Valverdét. Nem pozitív, vagy negatív kontextusban feltétlenül mondjátok meg, hogy mit gondoltok. Bocsánat, nem akarom átvenni a szereteteket.
Egészen nyugodtan.
Hogy gyakorlatilag emblematikus lett ez a kiállítatása, a piros lapja itt a 115. percben, és utána Simeone is megveregette a vállát.
Meg Zidane is, igen. Ez egy nagyon érdekes, igen, ez egy nagyon érdekes
ez helyzet. Ez a foci. Igen. És a márka ma lehozott egy összeállítást például, hogy kik csinálták ezt hasonló helyzetben. Egyébként volt egy nagyon szép mondat, hogy kinek lett volna még töke a Real Madridban ezt megcsinálni, hogyha ő van ott, ha más van ott.
Rámoznak bármikor.
Azt tudjuk. Nincs kérdés.
Jó, figyelj, itt az a... végig gondolta a srác? Igen, de végig gondolta. Szerinted, hogy mindazokat, amik egyébként itt most mind, majd mondhatom, hogy pozitívumként hozhatok föl, nyilván egy kiállítással kapcsolatban nehéz, de mégis az, hogy ez a 116. perc, vagy 115. perce
a szuperkupának,
a szuperkupának, ahol, hogyha most kiállítanak, akkor nem fognak eltiltani, mert nem lesz folytatás, meg nem lesz következő. Egyébként itt, hogyha most elmegy Morata, akkor egy olyan gólt kaphatunk, amivel vége a dalnak. Tehát, hogy ezek ott annyi idő alatt, ott az akciót szerintetek mind lepörögtek a fejében, mert jó döntést hozott.
Úgy szokott működni, hogy a következő szuperkupa meccsen nem játszhatna, nem?
Az a szuperkupa
negyed döntőjében.
Hát ez az, hogy tényleg.
Megkérdezni, hogy 8 csapat legyen.
Szuperkupa selejtezőjében. De hogy, mert ugye annak idén valahogy a Real kizárása is így volt a kupában, nem? Hogy Cserisevet egy kupa.
Igen, és következő 3 szuperkupán nem játszhatott. De az nem is tudom, hogy hol volt. Ez
mint Kovács Kati születésnapja február 28-ával.
Igen. 29, igen, 4 évente ünnepli. Igen, szóval, de ez itt át...
De te is azt mondtad most, hogy jó döntést hozott.
Jó döntést, csak azt kérdezem, hozott? Szerintem jó döntést hozott, csak azt kérdezem, hogy ez véletlenül alakult így, hogy ott így abban a pillanatnak a hevében
adásul,
vagy tényleg ezt így nagyjából mind átgondolta, és... Vagy előre lejátszotta magában, hogy ha majd Moratát kiugratják a 115. percben, akkor én úgy felrúgom hátulról, mint a...
Szerintem ez egy pillanatnyi döntés. Tehát érzi azt, tudja, hogy mindjárt vége a meccsnek, egy szituációban...
Meg 11-est amúgy se akarok rúgni. Még ott volt ez is.
Amer nem tud rúgni. Hát volt olyan meccs, amikor 2 kapás lövése volt 27 méterről, vagy 3, nem tudom.
Ja, nem ez a fő erőssége. Na, de mindegy, abszolút egyetértek, meg rettentő ügyes ez a srác. És én nekem először, úgyhogy már beszéltek róla a srácok bent, Matusz Kriszhez szoktunk azért sokat beszélgetni a spanyol fociról, és ők már dicsérték, de nekem az első bizonyítéka ennek, hogy ő egy nagyon jó és komoly tehetség, az a Barcelona elleni El Clásico volt. Tehát ott szerintem.
Hát ott is megmutatta magát az egészen egyértelmű. Jan Oblak nem mutatta meg magát a 11-es párbajban. 2 az általa megfogott büntetőknek a száma, 32 próbálkozásból.
Gratulálok.
Voltak ellene kiadott más büntetők kapufa mellé, stb. Ilyen dolog,
de amit ő védett.
Igen.
Nem értettem a kérdést.
Mert hogyha a kapufákat is beleszámítjuk, mert mind akkor 6.
Így van, valami ilyesmi.
Most gyorsan kiszámoltad, mi?
Nem tudom, pont megkeres, mert a telefon, amiben megnyitottam a Twittert, meg ezt a posztot, az éppen rögzíti a beszélgetésünket. Szóval az biztos, hogy nem ez a specialitása. Jan Oblaknak mondjuk nem is feltétlenül tűnt fel, mint a mellékeltábra.
Pedig egyébként egy nagyon jó felépítésű, magas.
Hát meg nagyon jó kapus alapvetően. Tehát igen. Top 3 szerintem nem kérdés. Azt gondolom, hogy hirtelen ennyiben. Valverde alkalmazásban van-e még?
Igen.
És akkor mehetünk is ebbe az irányba Ernesto Valverde felé, mert, és alapvetően kíváncsi vagyok a véleményedre is, hogy tényleg ki kell őt rúgni, vagy ő... Jó, nyilván, tehát hogyha azt mondjuk, hogy reál szimpatizánsként gondolod végig ezt a helyzetet, nyilván másként válaszolsz, meg másként, hogyha azt mondod, hogy egyszerűen csak...
Én szeretem egyszerű... a Barcelona fociát, mindig szerettem a Barcelona fociát, kövezzenek meg a Real Madrid szurkolótársaim. Nagyon madridista vagyok, de nem tudok elmenni amellett, hogyha egy csapat szépen játszik, jól játszik. Én minden Barcelonát azért követtem, és mindegyik, tehát ez a tiki-taka, ami volt korábban inkább jellemző a csapatra. Én nekem az a kedvenc focim, tehát nem véletlen, hogy a spanyol válogatottal azért gyakorlatilag ugyanez volt a stílus. Na mindegy, hogy a kérdésre válaszolva, én nekem Valverde jó edzőnek is tűnik, szimpatikus embernek, nagyon szimpatikusnak, csak az a karizma, amivel pont a fontos pillanatokban tovább tudná lökni a csapatot, egy-egy fontos momentumot meg tudna oldani, az nem jön. Ott nem tud pluszt hozzátenni, nem tud plusz motivációt adni, nem tudja kezelni talán a legélesebb helyzeteket. És lehet, hogy ezzel meg is válaszoltam a dolgot, akkor nem alkalmas a Barcelona edzői posztjára. Egyszerűen azért, mert kiderült már nagyon sok kulcspillanatban, hogy nem tudja jól kezelni a csapat az adott kulcspillanatot vagy meccset. Én elküldeném, bár mondom, az egyik legszimpatikusabb Barcelona edző, aki az utóbbi évtizedekben volt.
Hát én abban nem merek állást foglalni, hogy elküldjem-e vagy sem, vagy meg szerencsére ezt nem is kérdezik tőlem.
De megvárnám a nyarat, és Xavit jelölném az utódjának, mert most, hogy 4 hónapra valakit idehozni, az egy kicsit ilyen kapkodás lenne, bocs.
Na, én amit látok Valverde munkásságából, és ezt többször elmondtam, meg ki is fejtettem már, hogy ő valószínűleg tervezésben, meg a csapat felkészítésében abszolút a felső kategóriát képviseli az én meglátásom szerint. Pontosan az hiányzik nekem is belőle, az a tűz, meg az a valószínűleg pedagógiai érzék, motivációs készség, de még talán a pedagógiai érzék is megvan.
Megvan, igen, talán, még az mert nem hallasz botrányokat.
Igen. Tehát még az öltözőt is elég jól kezeli, ez is igaz. Igen, talán az a tűz, meg az a plusz motiváció, ami szükséges lenne az olyan pillanatok átvészeléséhez, hogy ne kapják ki 2-3 gólról mondjuk a Bajnokok Ligájában, és nem élcelődni akarok ezzel, hanem szóval szerintem ezek voltak tényleg az állatorvosi lovai, azok a meccsek a Barcelona problémáinak, vagy gócpontjainak, amiket ki kellett volna javítani, vagy ki kellett volna szedni valahogy, hogy ott azokban a helyzetekben kellett volna valószínűleg egy más habitusú edző, hogy ez ne következzen be mondjuk még egyszer. Meg a játékosok, tehát most itt nyilván ennek Simeone a prototípusa, tehát hogy vele nagyon olcsó példálózni, de vele nem, az ő csapatával nem fordulhatott volna elő. Hogyha elő is fordult, még egyszer nem fordulhatott volna elő az, ami ott megesett. Ugye a Róma után Liverpoolban. Úgyhogy ez az, amiben szerintem is talán mondhatjuk azt, hogy megbukott Valverde, viszont én szerintem itt a kirúgjuk, ne rúgjuk ki kérdés elé kell helyezni azt, hogy mi lesz most itt a csatársorral, Suárez kidőlésével, ugye 4 hónapig így, hogy nincsen Suárez, és nincsen én szerintem hasonló karakterű játékos ebben a Barcelonában. Az egy nagyon-nagyon érdekes kérdés, hogy ilyenkor hozzányúlsz a csapathoz, és hozol kívülről valakit, aki még kevésbé ismeri.
Van egy fiatal tehetség, akit át lehetne hozni, Ibrahim.
Igen. Aki szereti Barcelonát.
Igen, imádja.
Szóval, hogy hozzányúlsz, vagy azt mondod, és szerintem itt van egy nagyon fontos kérdés, hogy Valverde azért éppen elég ideje dolgozik ezzel a kerettel ahhoz, hogy ismerje kellő módon a játékosait, mind mentalitás, mind képességek szempontjából, hogy erre kitaláljon valamit. Erre az ambuláns helyzetre, ami itt most...
Egyébként tudjátok, hogy ki a két legnagyobb nevű jelölt a kis padra?
Hát Xavi kivételével, vagy?
Persze. Tehát ő...
Hát Koemant is írják, én azt láttam...
Allegri bejelentkezett most, illetve bejelentették oda, hogy szívesen dolgozna.
Bejelentkeztették,
igen. Allegri és Pochettino.
De megint csak, tehát ha... Jó, tehát itt a karizma tekintetében nyilván probléma nem lenne, azt gondolom egyik őkkel sem, de hogyha a játékról beszélünk, és ugye a legtöbb kritika azért ezzel kapcsolatban érte Valverdét a Barca szurkolói részéről, amennyire legalábbis én tapasztaltam, hogy nekik maga a játék tetszik a legkevésbé.
Hát egyiktől sem várhatná hát Barcelona vét, hogyha...
Abszolút pragmatikus edzőről beszélünk, szerintem Pochettino és Allegri esetében.
Hát egyrészt másrészt meg pont ugye, hogyha Allegriről meg Pochettinoról beszélünk, az ő esetükben maximálisan fönnáll az, amit itt az előbb mondtam, hogy neki idő kell, tehát nyilván én is ismerem nagyjából, vagy tudom nagyjából, hogy játszik Rakitic, de valószínűleg kevésbé, mint Valverde, meg azok, akik nap mint nap együtt dolgoznak vele, tehát nekik idő kellene ahhoz, hogy megismerjék ezt a keretet, behatóbban megismerjék az öltöző dinamikáját, csomó olyan dolgot, ami szükséges ahhoz, hogy sikeres csapatot faragjál ebből. Én szerintem most, úgyhogy egy kulcsember kidőlt, vagy szerintetek én ennek túl nagy jelentőséget tulajdonítok?
Nekem egyből az jutott eszembe, amikor láttam, hogy Suárez megsérült, hogy na ez fogja Valverde vesztét jelenteni.
Én más irányból közelítek ehhez. Szerintem pont ez kéne, hogy ott tartsa őt.
Nem tudom elválasztani. Elgondolkoztam a kérdéseden, hogy túl nagy jelentőséget tulajdonítasz ennek. Lehet, hogy igen, mert azért...
De ki a kilencese most a Barcelonának? Griezmann lesz?
Akár.
Hát ez egy nagyon másfajta...
Másfajta focista teljesen.
Tehát, lehet, hogy működik. Tehát azért mondom, de ahhoz kell az, hogy te tudd, hogy
ismerd
a legféltettebb titkaikat.
Rendszert nem, ismerd,
a, úgy ismerd a rendszer. Igen, hogyha őt oda teszed, akkor ő hogyan fog tudni együtt dolgozni Messivel. Amit valószínűleg kívülről nem látsz. Hát ez az, amit mindig mondunk, hogy mi látjuk hetente 2 órán keresztül ezeket a csapatokat, ezek az edzők meg 0-24-ben őket figyelik, őket nézik, ők velük sakkoznak, a videókat nézik róluk, nézik az edzéseket, a konditermi munkájukat, mindent. Tehát, hogy ezt oda becsöppenve, Allegriként, Pochettinoként, Koemanként, még talán azt mondom, hogy jelen pillanatban Xaviként, sem tudnád megmondani, hogy akkor ez...
Akkor maradunk annál, hogy nyárig Valverde, és aztán
Xavi. Én szerintem, igen, szerintem ez az inkább ildomos megoldás, de nem ez lesz szerintem.
És azok kedvéért, akik nem a videót nézik, hanem a podcastet hallgatják, Szili a Mundo Deportivót frissít éppen egyébként a folyamatos szöveges közvetítést a megbeszélésről, amelyen nincsenek jelen.
Semmi?
Meg a márkát is, de egyiken sincs semmi.
Hát a Mundo Deportivó hamarabb fog kijönni, nem?
Egyszerre nagyjából.
Igen?
De... Egész délután így gyakorlatilag egy percen belül megvolt minden info mind a kettőn.
Viszont akkor csak annyiban tekintsünk még ki itt a Real és Barca mögötti világra, hogy nyilván persze az Atletico adja magát mindig, mint a következő nagy erő, de kire érdemes még rajtuk kívül figyelni itt az idei szezonban Spanyolországban? A Valenciát már említetted.
A Sevilla nekem azért egy picit nem olyan, nem, tehát nincsenek olyan érzéseim, hogy olyan erős lenne, mint akár szokott, vagy akár dobogós lenne. Az Atletico az szenzációs, tehát Simeone az képtelen kifáradni. Nem tudom, hogy akkor fog elfáradni, amikor eltemetik.
Akkor tudjuk, hogy elfárad, ha eltemették.
Vagy akkor, így van. Kire érdemes figyelni? Ilyen...
Mallorca?
Ilyen hatalmas nagy újdonságokról, tehát én nem tudom, nem. Mi rendben vagyunk.
Erősíted ezt a sztereotípiát, hogy 2, legfeljebb 3 csapatosa.
Aha. Igen, mert az Atleti például a BL-ben sem sansztalan szerintem.
Hát tehát, abszolút
nem. Hogy valahogy mindig ott van. 3 az a 2.
Hát most már 3, igen. Ez teljesen nyilvánvaló. Egyébként, hogyha potenciált nézünk, akkor is nem. Tehát, hogy nem sokkal marad el most már az Atleti a Real Madrid meg a Barcelona.
Igen.
Financiális erejétől,
nem tudom, hogy ebben az évben most mennyi, hogy közelebb lettek-e, vagy távolodtak.
Ami egyébként egy kisebb csoda, azért ezt tényleg tegyük hozzá, nem? Hogy ha 8 évvel ezelőtt, mondjuk, vagy 10 évvel ezelőtt valaki megkérdezi ezt, hogy fölérhet-e az Atletico valaha a Barcelona meg a Real Madrid szintjére, tök egyértelmű nem lett volna a válasz, nem?
Hát akkor még igen. Igen, igen. Nekem most egy dolog jutott eszembe, hogy a spanyol bajnoksággal kapcsolatban az Espanyol még mindig az utolsó helyen szerénykedik, viszont láttuk ezt az Espanyolt kétszer is a Fradi ellen játszani, hogy a spanyol bajnokság szintje meg a magyar bajnokság szintje esetleg
összehasonlítható. Hát így, hogy a Barszával döntetlent játszottak, így a Fradi is egy döntetlenre jó lenne a Barsz ellen.
De nem igazából. Tök érdekes az, hogy látni ezt az Espanyolt, hogy mire képes a sík utolsó a spanyol bajnokságban.
Várj, és a sík utolsónak, nem tudom, a másfél tartalék kerete, vagy...
Igen, de nem voltak azok, tehát most nem voltak rossz játékosok.
Ne, persze, csak arról beszélünk, hogy még csak nem is a legerősebb csapatával állt fel.
Igen. De hogy mit tudom én, 82. percben vezetett a Fradi másodszor, és akkor tehát nem nem volt esély, hogy megtartsa a Fradi a vezetést, mert valahogy az ember érezte, és nagyon szurkoltam a Ferencvárosnak, ott voltam a grupamában, de érezte az ember, hogy ezek most elkezdenek jönni, és elkezdtek jönni, és akkor ott van a másfeledik, vagy a hetedik csatár, és odaérkezik, és egál. Espanyol. Szóval az Espanyollal nem nagyon kell számolni.
kire kell figyelni, akire nem.
A Real Sociedad, az most így jól áll viszonylag. De,
tényleg?
De látva őket, most pont a kupa meccsükbe belenéztem, és így oké, jó, legyen most az ötödik helyen, de akkor se történik semmi, aztán majd lesz a nyolcadik, vagy nem tudom, hanyadik. Tehát, hogy igazából nem akarom bántani ezeket a csapatokat, de nem tudom. Nekem egy-két harmad vagy negyed osztályú csapat nagyon tetszett most a kupában.
Escobedo? Nem,
Escobedo. Júj, szegények.
Én sajnáltam a portugál éte meccset, Tóth Csabi közösítette végül. Én voltam portugál étében, ez gyakorlatilag Bilbao külvárosa. Igen? Tulajdonképpen a metró kivisz még Bilbaóból Portugál étébe, ez konkrétan a tengerparton van már, ott jön be a folyó a városba, és ők játszottak most a Betisszel, kaptak egy laza hármast is. Az Betis, viszont az a vicc, hogy van egy ilyen mozgó hídjuk, amit Gustav Eiffel tervezett, ha jól tudom, magát a szerkezetet, amin átmegy egyik oldalon a másikra, ez a vízszintes lift, hogyha úgy tetszik, és ez van benne a futballcsapatnak a címerében.
És ezért akartad közvetíteni őket?
Ezt az információt meg tudtam volna.
De most itt a lehetőség.
Hogy jobb oldalán
nem, az első fél időben itt, a másodikban. Cserélik a mezt, és akkor
nagyon messzire keveredtünk, azt hiszem itt a tervezett témánytól a legvégére, de azért csak sikerült egy kicsit spanyoloznunk, úgyhogy...
A vetkőzős toll volt.
Igen, ugyanazzal a technikával meg lehetne oldani. Csak néha, hogy dőlni kéne.
Kész, a srácokat elveszítettük, szóval azt megígérjük, hogy azért nem egy év múlva fogunk a legközelebb spanyol fociról beszélni, sőt, még azt sem kizárt, hogy nem kell egy évet várni, hogy Szilárdot is újra meghívjuk magunk. Az minden esetre most köszönjük, hogy eljöttél hozzánk.
Én köszönöm szépen.
Pedig azt, hogy meghallgattátok, megnéztétek, rákattintottatok, tegyetek így legközelebb is. Sziasztok!
Sziasztok!
Hello, bello!
És kidugták Pávert.
Ez volt a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja Bamstark Tiborral és Haraszti Ádámmal.
Ez a műsor a Béton közösség tagja.